akkor először a verset soronként ismételjük. Prabhuka he Vedanta Sutra Ishvara Vachanam.
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 Vyasarupe Kailayah Shri Narayanam.
Vyasarupe Kailayah Shri Narayanam.
Vyasarupe Kailayah Kailayah Shri Narayanam.
Vyasarupe Kailayah Shri Narayanam.
Köszönöm, Prabhu.
Prabhuka he Vedanta Sutra Ishvara Vachanam.
Prabhuka he Vedanta Sutra Ishvara Vachanam.
Vyasarupe Kailayah Shri Narayanam.
Vyasarupe Kailayah Shri
Narayanam. Prabhuka he Vedanta Sutra Ishvara Vachanam.
Prabhuka he Vedanta Sutra Ishvara Vachanam.
Vyasarupe Kailayah Shri Narayanam.
Köszönöm, Mataji.
Prabhuka he Vedanta Sutra Ishvara Vachanam.
Vyasarupe
Kailayah Shri Narayanam.
Köszönöm, akkor a szavaként fordítást ismételjük. Prabhuka he.
Prabhuka he.
Az Úr beszélni kezdett.
Az Úr beszélni kezdett.
Vedanta Sutra.
Vedanta Sutra.
A Vedanta Sutra filozófiája. Ishvara Vachanam.
Ishvara Vachanam.
Az Istenség legfelső személyisége által elbeszélt.
Az Istenség legfelső személyisége által elbeszélt.
Vyasarupe.
Vyasarupe.
Vyasadév formájában.
Vyasadév formájában.
Kaila.
Kaila.
Tette.
Tette.
Jáhá,
jáhá,
bármi,
bármi.
Shri Narayanam,
Shri Narayanam.
Az Istenség legfelső személyisége.
Az Istenség legfelső személyisége.
Istenek egy államsira próbál fordítás. Az Úr így szól. A Vedanta filozófia azokból a szavakból áll, melyeket Vyasadeva formájában Narayana, az Istenség legfelső személyisége ejtett ki. Kérem, hogy ismételjétek. Az Úr így szól.
Az Úr így szól.
A Vedanta filozófia azokból a szavakból áll, melyeket Vyasadeva formájában Narayana, az Istenség legfelső személyisége ejtett ki.
Az Istenség legfelső személyisége ejtett ki.
Köszönöm. Srila Prabhupada magyarázata. A Vedanta Sutra, amely a védikus tudás megértésének módján feltáruló aforizmából áll, a teljes védikus tudás összesűrített formája, és az Atato Brahma Jigyasa szavakkal kezdődik. Elérkezett az idő, hogy az abszolút igazságról kérdez. Az emberi életforma kifejezetten ezt a célt szolgálja, ezért a Vedanta Sutra nagyon tömören elmagyarázza az ember küldetését. Ezt erősítik meg a Vájú és a Skanda Purán szavai, melyek a következőképpen határozzák meg a szutra jelentését. Alpásaram, a szandiktam, száravat, visvatókham, asztopham, ambad, ambadjam, csaszútram, szútra vidó, vidó. A szútra aforizmák gyűjteménye, amely minden tudás lényegét a lehető legkevesebb szóval fejezi ki, és amelynek egyedülesen alkalmazhatónak és nyelvtanának hibátlannak kell lennie. Bárki, aki ismeri ezeket a szútrákat, bizonyosan tájékozott a Vedanta Sutrát illetően, amely a tudósok között a következő neveken is ismeretes. 1. Brahma Sutra, 2. Sávíraka, 3. Vyasa Sutra, 4. Bhadarayana Sutra, 5. Uttara Mimamsa és 6. Vedanta Darsana. A Vedanta Sutrának 4 fejezete, ádiája van, és minden fejezet 4 részből, pádából áll. A Vedanta Sutrára ezért sódosabb pádaként 16 részből álló aforizma gyűjteményként utalhatunk. Minden egyes rész témáját 5 különböző tárgykör, Adhikarana világítja meg, amelyeket a Pratijñā, Hetu, Udaharana, Upanaya és Nigamanasa kifejezésekkel jelölve. Minden témát a Pratijñával, a tanulmány céljának ünnepélyes kinyilatkoztatásával összhangban kell feltárnia. A Vedanta Sutra elején tett ünnepélyes kinyilvánítás az Atato Brahma Jigyasa, amely arra utal, hogy ez a könyv az abszolút igazság iránti érdeklődés ünnepélyes mottójával íródott. Hasonlóan kifejezésre kell juttatni az okokat, Hetu, a különböző tények alapján példákat kell felhozni, Udaharana, a témát fokozatosan értetőbbé kell tenni, Upanaya, és végül a védikus sásztrákból származó hiteles idézetekkel kell alátámasztani, Nigamana. A nagy szótár szerkesztő Hémacsandra, másnapján Kósokára, szerint a Vedanta az Upanishadok magyarázatára és a Védán Brahmana részére vonatkozik. Aktív professzor szótárában azt írja, hogy a Védán Brahmana része a különböző áldozatoknál énekelt himnuszok alkalmazásának szabályait fekteti le, és részletes magyarázatot ad eredetükről, néha legendákkal és történetekkel hosszasan szemléltetve. Ez eltér a Védák mantra részétől. Hémacsandra elmondja, hogy a Védák kiegészítőjét Védánta szútrának nevezik. Véda tudást, Anta pedig véget jelent. Más szóval a Védák végső céljának helyes megértését Védánta tudásnak nevezik. A Védánta szútra aforizmáiban rendelkezésünkre bocsátott tudást az Upanishadoknak kell alátámasztaniuk. A bölcs tudósok szerint a tudásnak három különböző forrása van, és ezeket prasztánatrajának nevezik. A tudósok szerint a Védánta ezen források egyike, mert a logika és a megcáfolhatatlan érvek alapján mutatja be a védikus tudást. A Bhagavad Gita 13.5 az Úr azt mondja, Brahma szútra pada és csajka hétumat bír minisztitai. A Brahma szútra az okra és okozatra vonatkozó helyén való logikával és érveléssel határozza meg az élet végső céljának megértését. Ezért a Védanta szútrát Nyája prasztánának, az Upanishadokat Shruti prasztánának, Gítát, a Mahabharatát és a Puránákat pedig Smriti prasztánának nevezik. Minden transzcendensről szóló tudományos ismeretet a Shrutinak, a Smritinek és szilárd logikai alapnak kell alátámasztania. A sásztra azt mondja, hogy mind a védikus tudás, mind a Védák Szávhata Pancsarátrának nevezett kiegészítése Nárája az Istenség legfelsőbb személyisége légzéséből árad ki. A Védánta szútra aforizmáit Srila Vyászadeva, Sri Nárája a nagyhatalmi inkarnációja állította össze. Noha vannak, akik azt mondják, hogy egy apán Tarata Tamán nevű nagy bölcs alkotta. Azonban mind a Pancsarátra, mind a Védánta szútra ugyanazt az álláspontot fejezi ki. Sri Chaitanya Mahaprabhu ezért megerősíti, hogy nincs véleménykülönbség a kettő között, és kijelenti, hogy mivel a Védánta szútra Védanta szútrát Srila Vyászadeva állította össze, tekinthetjük úgy, hogy Sri Nárája a légzéséből árad ki. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur megjegyzi, hogy miközben Vyászadeva Védanta szútrát állította össze, korának hét nagy bölcse szintén hasonló munkával foglalkozott. Ezek a bölcsek Átriyarisi, Ásmarataja, Audulami, Kásnágyini, Kásakrisna, Jaimini és Bádali voltak. Emellett az írások azt is kijelentik, hogy Párásari és Karmandi Bhikshu szintén megvitatták a Védanta szútra aforizmáit Vyászadeva előtt. Ahogy korábban említettük, a Védanta szútra négy fejezetből áll. Az első két fejezet az élőlénynek az Istenség legfelsőbb személyiségéhez fűződő kapcsolatáról beszél. Ezt Szambanna Gyánának a kapcsolatról szóló tudásnak nevezi. A harmadik fejezet elmondja, hogy az ember hogyan cselekedhet az Istenség legfelsőbb személyiségéhez fűződő kapcsolatában. Ezt Abhidhéya Gyánának hívják. Sri Chaitanya Mahaprabhu a következőképpen jellemzi az élőlény kapcsolatát a legfelsőbb úrral. Jivéra Svarupa Haya Krishnéra Nitya Dasa. Az élőlény örök szolgálja a legfelsőbb Istennek, Krishnának. Ezért ahhoz, hogy a kapcsolatban megfelelően cselekedjünk, Szádana Bhaktit, vagyis az Istenség legfelsőbb személyisége szolgálatának előírt kötelességeit kell végeznünk. Ezt nevezik Abhidhéya Gyánának. Az ilyen odaadó szolgálat eredményét, a Prayojana Gyánát, a negyedik fejezet ismerhetik. Az élet végső célja az, hogy hazatérjünk vissza Istenhez. Az Anavritti Shraddhát, szavak a Védanta szútrában erre a végső célra utalnak. Srila Vyászadeva Nárayana nagyhatalmú inkarnációja összeállította a Védanta szútrát, és hogy megúrja az illetéktelen magyarázatoktól, személyesen alkotta meg a Srimad Bhagavatamot, mint a Védanta szútra eredeti magyarázatát, lelki tanítómestere Nárada Muni utasítására. A Srimad Bhagavatam mellett valamennyi kiemelkedő Vaisnava ácsárja magyarázatot fűzött a Védanta szútrához, és ezek mindegyike világosan elmagyarázza az Úr odaadó szolgálatát. Csak azok értelmezték személytelen módon a Vishnu Bhaktira, vagyis az Úr Vishnu odaadó szolgálatára való utalás nélkül a Védanta szútrát, akik Shankar magyarázatát követik. Az emberek általában nagyra értékelik a Sárira kabásját, a Védanta szútra személytelen bemutatását, pedig minden olyan magyarázatra, amely nem ír az Úr Vishnu odaadó szolgálatáról, úgy kell tekintenünk, hogy eltér az eredeti Védanta szútra céljától. Más szóval az Úr Chaitanya határozottan megerősítette, hogy a Vaisnava ácsárják által az Úr Vishnu odaadó szolgálata alapján írt magyarázatok vagy básják tartalmaznák a Védanta szútra igazi jelentését, és nem Shankara ácsárja, a básája. Még egyszer olvasom a verset. Prabhuka hé Vedanta Sutra Ishvara Vachanam Vyasa Rupe Kaila Yaha Sri Narayana. Az Úr így szólt, a Vedanta filozófia azokból a szavakból áll, melyeket Vyasa Rupe formájában Narayana, az Istenség legfelsőbb személyisége ejtett ki. Om Agyanat Nagyasya Prajanjana Sarapya Chakshurum Nyitam Nyena Tasmai Sri Gurave Namaha Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. De ebben a fejezetben az Úr Chaitanya a Mayavádiukkal találkozik Benárezben, és akkor itt most onnan a résznél tartunk, ahol elkezdi magyarázni a Vedanta filozófiát, vagy a Vedanta szútrát, ami ugye a tömör lényeg az abszolút igazságban, vagy a tömör megfogalmazása az abszolút igazságban. Ugye a magyarázatban volt róla szó, hogy mi négy fejezetből áll, az első kettő az a legfelsőbb úrhoz fűző kapcsolatról beszél, ami bennünket, a lelkéket a legfelsőbb úrhoz fűz, hogy ez az a szambannak jár. Aztán mondta a Prabhupád, hogy a harmadik fejezet elmondja, hogy az ember hogyan cselekedhet az Istenség legfelsőbb személyiséghez fűződő kapcsolatában, hogy ez az abidéja jár. És aztán végül van ugye a Prajojana Gyan, ami meg az ilyen tudatú szolgálatnak az eredményét magyarázza, vagy mondja el. És az élet végső célja az az, hogy hazatérjünk vissza Istenhez. Ugye ez a lényeg igazából Vedanta a szútrának, és most az Úr Chaitanya ezt fogja elmagyarázni egy megfelelő módon. Ugye nem olyan módon, ahogyan Shankara Ácsárja magyarázza a Sarira Bhásárban, mert az egy személytelen magyarázatot fűz a Vedanta szútrához. Általában véve ugye azt lehet mondani, hogy az emberi lény az azért emberi lény, hogy megkérdezze azt, hogy miért született meg ezen a világon, mi az ok annak, hogy itt kell élnünk ebben a világban, mi a célja az emberi életnek, és ami még nem erősen ösztökélheti azt, hogy feltegyük ezeket a kérdéseket, az, hogy mindennek a megértésére nincsen végtelen sok időnk, hogy elég hamar bekövetkezik az, hogy öregség, betegség, halál, mondjuk ezek a problémák. Ezek nagyon gyorsan jönnek egymás után. És ez egy ilyen ösztökélő erő arra nézve, hogy akkor az ember megtudja, hogy mi is az igazság, most mi ez is élünk akkor itt a Földön egyáltalán. Hogyha ez nem lenne, tehát nem lenne a Földön születés, öregség, betegség, halál, akkor nem lenne olyan sürgős megtudni, hogy pont miért is, még ha nem is tudnánk, hogy pont miért is élünk ezen a Földön. De mivel ott vannak ezek a dolgok, akkor az úgy eléggé sürgetővé válik. Elég gyorsan meg kell tudnunk, hogy mi a cél az emberi életünknek, mert úgy tűnik, hogy ez komoly tétjei vannak a dolgoknak. Tehát, hogy itt komolyan, súlyosan, tehát ez egy súlyos világ igazából, hogy súlyos események történnek, és mi velünk is meg fog történni, akivel még nem történt meg, azzal is meg fog történni, meg fog öregedni, lehet, hogy lesz, ha lesz a súlyos betegsége. Tehát, hogy szembe kell nézni ugye, az elmúlással, vagy lehet, hanem biztos, hogy szembe kell néznünk az elmúlással, és pontosan nem tudhatjuk, hogy kinek mennyi idő adatik, vagy kinek mennyi idő van kiszabva. És ez kell, hogy összekélje az embert arra, hogy megértse, hogy mi is az életnek az értelme, a célja, és hogy kell, hogy legyen egy őszinte vágy arra nézve, hogy megértsük, hogy mi az abszolút igazság, vagy mi az életnek a lényege. És általában minden nagy filozófus tudja ezt, és gondolkozik ezeken a dolgokon. És minden ember is tudja azt, hogy elsősorban az élet véges, de nagyon erős anyagi ragaszkodások miatt az embereknek a nagy többsége, főleg a Kali-jugában, Kali-korszakban, akkor ezen nem akar túl sokat gondolkodni, hanem általában próbálják elfelejteni ezt a tényt, hogy ebben a világban mindennek vége van, és minden elmúlik, és végső soron minden törekvésünk kudarccal végződik. És ezt általában az illúzióban ír ember, és ebben a korszakban ugye eléggé hajlamosak vagyunk illúzióba esni, és az emberek nagy többsége az igazán súlyos illúzióban él. És emiatt van az, hogy akkor ezt ugye elfelejtenek komolyan tudakozódni, és ha mégis tudakozódnak, akkor általában van egy torz anyagi látásmódjuk, ugye amiatt, hogy illúzióban vannak, mert túl az anyagi látásmódjuk, és attól függően fogadnak el egy életfilozófiát, vagy követnek el egy bizonyos életutat, hogy milyen ragaszkodásaik vannak. És azt, ahhoz, ha valamihez nagyon ragaszkodnak, akkor ahhoz alakítják a filozófiát. Nem akarják azt feladni, és akkor nem igazán őszinte az érdeklődésük. És akkor, hogyha valamihez ragaszkodnak, akkor ahhoz alakítják a filozófiájukat. És mindegy, hogy most az tényleg úgy van, vagy nincs úgy, akkor is általában így cselekszenek, hogy ezt teszik az emberek. És az igazság, többféle igazság van. Lehet így kategorizálni, hogy milyen fajta igazságról beszélünk. Vannak magának az anyagi világnak is bizonyos törvényszerűségi, bizonyos anyagi igazságai. És azt mutatja azt, hogy mennyire súlyos korban élünk, hogy mondok mondjuk néhány példát ezekre. Hogy mondjuk maga az anyagi tudomány által is teljes mértékben száfolható, hogy például mondjuk az evolúciós elmélet mondjuk. Kezdjük mondjuk azzal, hogy vegyünk egy ilyen példát. Hogy például, hogyha valaki ismeri a genetika tudományát, akkor a komoly genetikusok azok mind leszögezik, hogy az élővilágban, hogyha vannak is változások, ami az evolúciós elméletnek az alapja, hogy az élővilág nagyon változékony és nagyon alkalmazkodó képes. De hogyha vannak is ilyen változások, ugye ezt minden komoly genetikus tudja, az majdnem minden esetben, majdnem 100%-ban negatív változások, negatív. Tehát, hogy nem segítik elő az, hogy most valami jobb dolog alakuljon ki, hanem majdnem, hogy 100%-ban az történik, hogy azok kedvezőtlenek. Azok a mutációk, amire az evolúciós elmélet épít, hogy vannak kedvező mutációk, amik aztán tovább öröklődnek. Ez gyakorlatilag azt mondja, sosem nem fordul elő, hogy van kedvező mutáció, majdnem, hogy csak kedvezőtlen van. És hogyha mégis nagyon-nagyon ritka esetben előfordul, hogy kedvező mutáció, lehet, hogy nagyon-nagyon ritkán előfordul, akkor is az van, hogy a tovább ennek a kedvező tulajdonságnak a tovább örökítése az majdnem lehetetlen. Tehát még mindig ott van az, hogy ha mégis esetleg megjelenik egy ilyen, akkor ez szerintem teljesen biztos, hogy nem fog tovább öröklődni. Hát mondjuk születik egy olyan ember, aki valamilyen téren nagyon különleges, kiváló képességei vannak, nagyon nagy tudós, és aztán az ő gyereke az már nem lesz olyan kiváló tudós. Az ő gyereke az már szinte minden esetben nem lesz egy zseni. Tehát, hogy nem alakul ki, amiatt, hogy megszületik néha-néha egy-egy ilyen zseni az emberiség tagjai között, az nem azt jelenti, hogy akkor hamarosan ki fog alakulni egy zseni faj, hanem általában ez nem öröklődik tovább, és az ő gyerekeinál nem lesznek zseni. De ha még esetleg az ő gyereke zseni lesz, akkor az unokája már nem lesz az, és semmiképpen nem fog kialakulni egy új faj, a zseni emberek faja. Ez nem fog kialakulni, ilyen ebben a világban ilyen nincsen. Tehát pusztán a genetika tudományának a tapasztalatai alapján, már pusztán az alapján meg lehet cáfolni azt, hogy az evolúciós elmélet az igaz lehet. És ez csak anyagi tudás, tehát ennek még semmi köze ahhoz, hogy transzcendenshez, lelki világhoz, milyen lelki, vannak lelki igazságok is, vagy vannak ilyen bizonyos földön túli igazságok. És akkor azt ugye anyagi módszerekkel, meg persze, hogy nem lehet bizonyítani, nincs rá mód. De hogy amire az emberiség épít, ugye ez az anyagi tudás, vagy maga az oktatás, mondjuk Magyarországon is van egyfajta materialista oktatás, ami a szocialista korszakban akkor súlyosan materialista volt, de alapvetően ez túl sokat nem változott utána se. Ugye 1990 előtt akkor azt tanították a történelmi tankönyvek, hogy az ember evolúció útján jött létre, és lassan kifejlődött, és akkor egyre értelmesebbé vált, és ezt nem változtatták meg, ugye amikor volt a rendszerváltás, akkor ez a kapitalista korszak visszatértével sem változtattak ezen semmit, tehát hogy ugyanúgy 26 évre ott van a tankönyvekben, hogy az ember az evolúció útján jött létre, az élővilág evolúció útján jött létre, és a halott anyagi elemekből jött létre a világ. Akkor mondjuk vegyünk egy másik tárgy, most beszéltem a genetikáról, mondjuk vegyünk egy olyan területet, hogy a világnak a fizikai törvényszerűségei, vagy azt is, hogyha valaki fizikus tanulmányozza magát az anyagi elemeket, akkor azt tapasztalja, hogy a világban az anyagi elemek általában véve nem kezdenek el saját maguktól úgy nagyon komoly dolgokat felépíteni, hanem általában minden szétesik, minden a lepusztulás felé halad. Valaki felépít egy házat, ahogy befejezte a házat a felépítését, azon mód elindulnak olyan folyamatok a háznak a szerkezetében, amik a pusztulás felé visznek, afelé haladnak. Ugye előbb-utóbb be fog szakadni a tető, előbb-utóbb elkezd majd repedezni a fal, szóval ez mind előbb-utóbb be fog következni. Az annyi jellemeznek az a magának az anyagnak a természete az, hogy esik szét, hogy pusztul le. Tehát ez a, és akkor mégis mit tanít ugye a tudomány, hogy az anyagi elemek azok saját maguktól kialakították a bolygókat, a bolygórendszereket, és magukból az anyagi elemekből végül létrejött az élet, maguk az anyagi elemek elkezdték összeszervezni magukat, és akkor egyre magasabb rendű élet jött létre. Tehát maga a fizika tudománynak a megfigyelései, azok maguk ezt teljesen ellenmondanak ennek. Utána, ahogy mondtam, a evolúciós elemek, maga a genetika tudomány teljesen ellenmond, ez semmiféle transzcendentális tudásra nincsen szükség. Ez csak egyszerűen maga a anyagi tudomány által meg lehet cáfolni, hogy ez nem lehet igaz. Hogyha az emberiséget mégis így oktatják, akkor azt jelenti, hogy itt nagyon nagy fok tudatlanság van. Mert még csak egyszerűen az anyagilag bizonyítható dolgokat is úgy adják elő, hogy az emberek elhiszik, hogy ez igaz, pedig nem igaz, hanem hazugság, és teljesen csak az anyagi tudatban, és egy anyagi tudatban lévő személy is tudja cáfolni, hogy ez nem így van. Nem kell semmiféle nagy transzcendentális tudás hozzá, vagy valamiféle belső lelki tapasztalat, hogy akkor most akkor ez, hát ez szükséges ahhoz, hogy rájöjjek, hogy nem így van. Ez semmi ilyesmi nem kell. Ez csak egyszerűen puszta a józan ész által be lehet látni, hogy az, amit már a materialisták hisznek, az nem az igazság, az egy hazugság, az egy lehetetlen dolog. És akkor a tudásnak aztán vannak mondjuk finomabb, vagy az igazságnak ilyen másfajta formái is, amit már nehéz így pusztán durva fizikai anyagérzékekkel bizonyítani. De még mindig ott is, hogyha az ember nagyon figyelmesen tanulmányozza a világot, akkor még mindig tapasztalhat olyasmit, ami, ha valami nagyon kíváncsiak vagyunk, akkor mindig tapasztalhatunk olyasmit, ami mutatja azt, hogy nem alaptalan. Hogy mondjuk a szentírások állításait, azt lehet, hogy nem lehet az anyagi tudománynak a bizonyítékszerző módszereivel úgymond alátámasztani, hogy akkor ez az abszolút igazság. De lehet feltételezni, hogyha van egy olyan kultúra, amely mondjuk az élet minden területén ad egy elég komoly tudást, amit aztán meg is tapasztalhatunk, hogy ez tényleg úgy van, akkor ott lehet adni egy esélyt annak a kultúrának, hogy akkor itt talán tényleg valami magasabb rendű tudásról van szó. Ugye a védák anyagi szempontból is nyújtanak tudást, és megbízható tudást nyújtanak. Mondjuk vegyük az asztrológiát, hogyha valaki elmondja a pontos születési dátumát, akkor meg akkor születtem, meg ebben a percben, akkor egy jó asztrológus azon áll, hogy igen, akkor rá ez is ez jellemző, ilyen és ilyen a testfelépítés, ilyen és ilyen típusú ember vagy, ez is ezek a dolgok fognak történni veled az életed során, és akkor elmondja, hogy körülbelül mi várható, valószínűleg ennyi lesz az élethosszal, és anélkül, hogy látná azt a szemét, anélkül elmondja, hogy mi jellemző rá, milyen természete van, tehát egy jó asztrológus az anélkül ezeket így mind elmondja, és ez működik. Hogyha ugye a keresztények azt mondják a reinkarnációra, lélekvándorlásra, hát ezt csak kitalálták. Ez a keleti népeknek csak a babonája. De ez csak a keleti népeknek egy babonája, akkor az asztrológia nem működhetne. Tehát ez a tudomány, akkor ez nem működhetne. Tehát ez nem egy babona, ez egy komoly tudomány. De komoly tudomány akkor az egész védikus csillagászat is, mert arra épül az asztrológia maga is. És az egész védikus csillagászat, meg az univerzumról, meg az csak egy része a védikus tudásnak, és a védikus tudásnak már egy másik része, amely meg elmagyarázza, hogy mi a transzcendentális célja az emberi életnek, hogy igazából van egy transzcendentális világ. És akkor ebben is hinnünk kell, hogyha azt nézzük, hogy akkor a többi része a védáknak az komoly tudást ad, akkor nem lehet pusztán csak a védák egyik részét elfogadni, és egy másik részét meg elvetni. Mert hogyha ezt veszük, hogy az Istentől jön, ugye a vers is azt mondja, hogy a védánta filozófia azokból a szavakból áll, melyeket gyászadék formájában Nárájnán az Istenség legfelsőbb személyisége ejtett ki. Tehát ha elfogadjuk, hogy az egész tudás Istentől jön, akkor minden része tökéletes, mert hogy Isten tökéletes. Ugye az emberi lény az tökéletlen, gyarló, de Istennek nincsenek ilyen problémái, szóval ő teljesen tökéletes, és azért ki tudja nyilatkoztatni az abszolút igazságot. Amikor csak mint emberi lények kutatunk ebben a világban, akkor lehet, hogy rájön valamilyen igazságra, de az is lehet, hogy tévedünk. Ugye ez mind a kettő előfordulhat. És mondjuk például, amikor először hallottam arról, hogy léteznek szellemek, mivel hogy akkor azért úgy volt egy ilyen kis kételkedésem, hogy szellemek, no fizikai lények. Mondjuk az először van ilyen kis kétel azért az emberben biztos, hogy vannak ilyen lények. Vagy még lehet, hogy elfordulom, hogy hát igen, valószínűleg azért vannak, mert végül is, ha már hallottunk valamit a keleti kultúráról, karmáról, reinkarnációról, akkor ugye el tudjuk képzelni, hogy van olyan lélektalan, amik ott bolyong itt valahol a világban. De akkor lehet, hogy hallunk egy történetet, hogy igen, és akkor volt valami szellem, és akkor az tárgyakat mozdított meg, és hallottam ilyen történetet, és akkor ott van ilyen kétség az emberben, hát tényleg van ilyen, hogy van egy szellem, és akkor tárgyakat mozdít meg. Hogy erre tényleg képes, hogyha van is szellem, van kis szelleme képesek ilyesmire. És akkor emlékszem, hogy amikor, hát nem tudom, hogy pontosan mikor történt, de már jó régen. Az öcsém az 8-10 éves lehetett, és akkor most 26 éves az öcsém, szóval már nem mostanában történt. De jó régen, de lényeg az, hogy akkor a szülői házban voltam én is, az öcsém is, és akkor hát úgy hívták, hogy akkor az ő mindenet, meg úgy hívták, hogy Roman, vagy Roli, úgy becéztük, hogy Roli. És akkor az én nevem még akkor Rihárd volt, és akkor így csak így szaladt ki, egyszer csak így jött kifelé a szalaga, és akkor szaladt, és kiabált, hogy Ricsi, gyere gyorsan, mert van nagyon érdekes dolgot, nagyon elképesztő dolgot láttam. És akkor hívod be a szobába, hogy menjek be, és nézzem meg, hogy mit látod. És akkor rámutatott egy ilyen, hát volt egy ilyen szekrény, aminek volt egy ilyen pohártartó része, vagy bennyilása, nem tudom, hogy most hogy nevezem, szóval volt egy ilyen, olyan része a szekrénynek, ahol poharakat tartottunk, és akkor volt egy ilyen egészen kicsi, kisméretű pohár, ami valahogy egy kicsit külön is állt a többi pohártól, aztán nem emlékszem már pontosan, hogy de lényeg az, hogy ez a kicsi pohár, így nagyon lassan csúszott így egyik irányból a másikba, azt hiszem, hogy hát mindegy időső pont, hogy már nem emlékszem tisztán, de talán azt hiszem, hogy jobbról balra így csúszott a pohár így lassan. És nagyon lassan, de úgy egy teljesen értelműen csúszott és haladt egyik irányból a másikba, ugye a szekrény tetején. És akkor Roland megmondta, hogy hú, hát láttál már ilyet, ez mitől mozog az a pohár? És akkor kipakartam az állam, hogy hát érdekes, mondom, lehet, hogy lejt egy kicsit a szekrény, és egy kis nedvesség került a pohár alá, és ilyenkor előfordul, hogy egy pohár akkor elkezd csúszni. De hát úgy megvizsgáltam, néztem az ujjammal is, de száraz volt. Semmilyen nedvesség. Biztos, hogy földmozgás sem volt, mert olyan, hogyha földrengés van, akkor csörömpölnek és a poharak, nem csak csúsznak szépcsendben. Tehát biztos, hogy földrengés sem volt, azt is éreztük volna, ha lett volna. És nem. És a többi pohár meg nem csúszott, szóval, hogyha az egész szekrény nagyon feldelett volna, akkor a többi pohárnak is kellett volna csúsznia. És akkor hát így elég egyértelmű volt, hogy itt most valami különleges dolog történik, ugye a szellemekről már hallottam korábban. És akkor így valahogy ez ugrott be, hogy akkor így hangosan így mondtam, hogy na jó van, hogyha van itt valaki, akkor álljon meg az a pohár, és induljon el a másik irányba vissza. És akkor ezt így elmondtam, és akkor a pohár megállt, és akkor elindult, és akkor szép lassan indult, mint a másik irányba vissza. És akkor úgy megértettem, hogy hát igen, úgy néz ki, hogy itt most tényleg egy finom fizikai lénnyel van dolgunk. És akkor hamarosan a pohár megállt, és nem mozdult tovább, lehet, hogy kifáradt a nagy szellemi erőfeszítéstől az időben. De mert hogy nincsenek végtelen képességét nekik se általában, hogy mitől megyek be, hogy kicsit elfáradnak, hogy energiát úgy bele kell rakniuk, hogy ezt meg tudják csinálni. De valahogy valami jelen, hogy jelezni akarta, hogy ő ott van, és akkor így jelezte. Aztán utána Rolandot meg kellett mutatni, hogy nem kell aggódni, hogy most itt nem a szellemek nem van nagyon félelmetes lények, azok csak ilyen finom fizikai lények, nem kell aggódni, azok nem tudják általában bántani. Hát igen, mondtam, hogy általában nem tudják bántani az embert, akkor már így elég is volt. Általában nem, de lehet, hogy néha igen, és akkor egy darabig nem mert úgy elaludni abban a szobában. De a lényeg az, hogy általában véve az a helyzet, hogy tapasztalatunk dolgokat a világban, és akkor az alátámaszthat valamit az abszolút igazságból, és mondjuk az abszolút igazság része az is, hogy hát vannak finom fizikai lények, és ezt meg lehet, és bizonyos személyek esetleg bizonyos helyzetekben ezt meg is tapasztalják, hogy ez így van. De ugye a vélemények azok teljesen egyértelműen leírnak mindent erről. És akkor amit nem tapasztalunk meg, azt is elfogadjuk, hogy hát jó, úgy néz ki, hogy ez az abszolút igazság. Lehet, hogy nem tapasztaltam még, de hát annyi mindent tapasztaltam, ami meg tényleg úgy volt, vagy tényleg úgy van, hát akkor kell, hogy fogadjuk az egészet. Szóval akkor nem tehetünk kivételt, hogy hát bizonyos részét elfogadom, bizonyos részét nem fogadom el. Általában, ahogy mondtam, ahogy minden reálisan gondolkodó ember láthatja, ma a világnak nem az igazság az alapja sajnos. Tehát, hogy abban nem bízhatunk, amit a materialista tudósok és tanítók mondanak, abban egyáltalán semmennyire nem bízhatunk. Ugye az egész világnak mondhatjuk, hogy ami most van, ami most működik a világban, a hazugság az alapja. És mondjuk egy példát, hogy Silla Prabhupád, hogy amikor 69 volt a holdraszállás, ugye ez van majdnem egy fél évszázad eltelt azóta, és akkor 69-ben, amikor volt a holdraszállás, akkor ez ugye a televízió közvetítette, és akkor az emberek így tátott szájjal bámulták, hogy és akkor mi most elértük ezt a nagy célt, és eljutottunk a holdra, és Silla Prabhupád meg egyből mondta, hogy hát nem, itt ez csalás, hát a holdra egy közönséges földi ember, ilyen bűnös karmával, amivel rendelkeznek manapság az emberek, hát ez a súlyos karmával, ilyen nincs, hogy valaki csak úgy eljut a holdra, és ő mondta, hogy ez csalás. És akkor alig, még voltak bakták is, hogy akik alig akarták ezt elérni, hogy ez így van. És hogyha valaki esetleg mindig lenne kétel, hogy akkor tényleg eljutott valaki a holdra, mert annyira, mondjuk a NASA-t valaki megkérdezi, az amerikai űrhivatalhoz elmegy és megkérdezi, hogy tényleg járt 69-ben valaki holdon, akkor a NASA azt kérdezi, hogy persze, hát hogy ne jártak volna, hát csak nem képzelő, ekkora hazugságot mondanánk, hogy nem járt senki a holdon. Szóval attól függetlenül azt hiszem volt olyan tudós, aki meg akart alaposabban vizsgálni ezeket az eredeti felvételeket, és amikor elment a NASA-hoz, hogy hát ő szeretné elkérni ezeket a felvételeket, hogy nagyon alaposan megvizsgálja, akkor a NASA-nál megközölték meg, hogy hát sajnos ezek a felvételek eltűntek. Sajnos ezeket nem tudják odaadni, mert úgy volt valami a NASA raktárában valami átrendezés, és akkor az átrendezés során ezek a felvételek eltűntek. Vagy volt az hiszem egyik űrhajós az ilyen valamennyire vallásos volt, és akkor volt egy másik ilyen kételkedő személy, aki ezt nem akart elérni, hogy tényleg járt a holdon, hogy oda ment hozzá, és akkor vitt egy Bibliát magába, és esküdje meg a Bibliára, hogy tényleg járt a holdon. És akkor ez a személy meg nagyon érdekes lett, és mondta, nem esküszöm meg, hagyjon békén, nem esküszöm. Tehát, hogy nem akart meg, és valahogy nem akart megesküdni a Bibliára, valahogy ilyen babonás volt, hogy nem akart ezt csinálni. A lényeg az, hogy mondjuk ezek utalnak arra, hogy valami nem stimmel, de ennél vannak mondjuk súlyosabb dolgok is, amik utalnak arra, hogy akkor tényleg nem történt semmiféle holdra szállás. És például az, hogy 1969-től 72-ig, akkor Amerikában több holdra szállást is bejelentettek. Nem tudom pontosan hány űrhajós járt a holdon, már arra nem emlékszem, de volt egy 5-6 biztos, 5-6 ilyen bejelentés, hogy akkor és most ismét leszálltak, és most a hold másik oldalán szálltak le, és most itt is leszálltak. És ez így 72-ig így ment. Tehát, hogy többször, majdnem egy fél évente akkor megrendeztek egy úgynevezett holdra szállást. Az oroszoknak sose nem jutott eszébe, utána azóta se, sose egy. Holott az oroszok is fejlesztették komolyan a űrhajózást és versenyeztek az amerikaiakkal, de soha egyetlen orosz űrhajós sem szállt le a holdra, sosem egyetlen orosz pilóta se gondolt arra, hogy hát talán nekünk is be kéne bizonyítani, hogy mi is meg tudjuk csinálni. És van egy olyan gyanú, hogy azért nem, mert ez már akkora súlyos hazugság lett volna, amit nem mertek megkockáztatni, hogy hát igazából nem tudjuk megcsinálni, még megközelítőleg se ezt az egészet, de hát... És lehet, hogy ők is amúgy több hazugságot gondolhat, nekik is nagy biztos volt valami baj, azt egyéb ilyen űrexpedíciókkal kapcsolatban is, de minden esetre szerintem sejtették az oroszok, hogy az amerikaiak se jártak valójában holdon, mert nem sokkal fejlettebbek, mint mi. Mi még megközelítőleg se tudjuk megcsinálni, akkor valószínűleg ők se. De egyik se árult ebbe a másikat, mert az egyik kapitalista volt, a másik szocialista volt, de egyik is materialista, a másik is materialista, egyik is hazug volt, a másik is hazug volt. Szóval akkor inkább nem bádoskodtak, mert ezzel kapcsolatban nem mondtak semmit inkább, mert akkor az ő hazugságaiból is kiderült volna valami, és akkor így csak így el volt simítva az egész ügy. Lényeg az, hogy 1972 óta már eltelt 44 év, és egyetlen újabb volt utazást se szerveztek, pedig 60-as év végén akkor még csináltak is egy olyan filmet, az volt a cím, hogy Alpha Hold Bázis, ami arról szólt, hogy 1999-ben, tehát 30 évvel a első holdutazás után már egy űrváros épül a holdon, és akkor a hold és a föld között pedig űrjáratok járnak, jönnek, mennek, és erről szólt a film, és akkor azt mondjuk, hogy láttam is egy pár részét gyerekkoromban, És akkor ebből még nem, hogy 1999-re, de még most 2016-ra se valósult meg semmi, nem csak a Gyűrváros nincsen, de hogy egyetlen, tehát azóta egyetlen a holdraszállás se jelentettek be, egyetlen rajós se szállt le a Holdon. Az igaz, hogy beszéltek arról, hogy állítólag a Marsra eljutott valami űrjármű, és akkor az ott a felszínt ott kutatta. De hát ez is erősen vitatható, hogy ezt is hogy meg tudták csinálni, de a lényeg az, hogy a Holdra meg érdekes módon senkit nem küldtek, pedig azóta a technológia hihetetlen mértékben fejlődött. Elvileg most már sokkal könnyebb lenne megcsinálni, mint akkor. Csak hogy most már az emberek azt is elvárnak, hogy nagyon precízen be is mutassák a modern technika használatával, hogy hogyan történik az űrutazás, hogyan jut el az űrhajó oda a Hold közelébe, hogyan szállnak le. És már minden egyes kis részlet, az emberek elvárnak, hogy minden egyes kis részletet nagyon precízen, pontosan mutassanak be. Mert hiszen annyira fejlett a technológián. Viszont egy ekkora csalást így megkockáztatni, ez már nagyon súlyos lenne, ezért nincs. Azért továbbra nincs holdutazás, ígérgetik az embereknek, hogy még fejlődik az űrtechnológia majd tovább, és majd egyszer majd még a Marson túlra is eljutunk, de a Holdot már nem teszünk, ami itt van közel a szomszédban, az már nem teszünk be, hogy akkor lehet, hogy ott is valamit csinálhatnánk. Azt meg hát, azt már ismerjük a Holdot, aztán nem. Már most nem megyünk oda, azt már ismerjük. És akkor ilyen lassítva az egész ügy. De ami a lényeg, hogy csomó minden mutatja, hogy a mai világnak az alapja sajnos nem abszolút igazság, hanem egy csomó hazugság. És akkor vannak azok az emberek, akik ezt így szerencsére értik, hogy tudják, utána kutattak egy kicsit a dolgoknak. És akkor az, ami szerencsénk, hogy ugye találkoztunk egy teljes tanítványi láncolat képviselőivel, és a Prabhupáddal, és akkor így hiteles tudáshoz juthattunk, amit persze le kellett ellenőrizni nekünk, hogy ez tényleg hiteles tudás-e. De hát a csomó minden viszont itt azt mutatja, hogy igen, most ez a szerencsénk volt, és hiteles tudáshoz jutottunk. És akkor a védák azok mindent elmagyaráznak az emberi élettel kapcsolatban. Ugye megérthetjük, hogy mi is valójában a célja ennek az egésznek. És nagyon kell bíznunk, hogy itt most tényleg nagyon nagy szerencsénk volt. Itt most tényleg az abszolút igazsággal találkozunk. Ugye Prabhupád beszél a magyarázat végén a Sarira kubásáról, hogy Shankaracharyának másfajta magyarázata volt az abszolút igazságról. Tehát, hogy Isten nem egy személy, hanem hogy személyten erő, mindent átható nagy személytelenség. De ahogy az előbb mondtam, maga az anyagi tudomány is bizonyítható módon, vagy tudja bizonyítani azt, hogy a világ az tervezett. Tehát ez pusztán csak mindenféle transzcendentális tudás nélkül lehet látni a világban a tervezettségnek az egyértelmű jeleit. Hogy ezt valaki megtervezte, nem mondhatjuk azt, hogy valami tervezte meg. Tehát, hogy olyan nincs, hogy egy tárgy, vagy egy élettelen dolog, vagy egy élettelen, vagy valami olyan erő, ami nem tud gondolkodni, az tervez. A tervezés az együtt jár azzal, hogy valaki gondolkodik, de nem valami, hanem valaki gondolkodik. Tehát, hogyha van egy tervező, akkor ez csak is személy lehet. És ez nem kell semmiféle nagyon nagy bölcsnek lenni, szóval ez csak puszta, egyszerű, józan, paraszt íz. Hogyha a világ tervezett, akkor van egy tervező. A tervező az csak is egy személy lehet. Tehát semmilyen, nincs ebben semmi bonyolult, de semmi nagyon nagy, nem kell hozzá egy nagyon nagy tudósnak lenni, vagy nem kell, hogy nagyon nagy magasfokú intelligenciával rendelkezzen valaki. Ez csak ennyi. Hát ha a világ tervezett, akkor van egy tervezője. Hogyha látok egy autó, mert szokták mondani az emberek, jó, hogy azt mondjátok, hogy van egy tervező, van Isten, van egy legfelsőbb tervező, de hát nem látni Isten sehol. De akkor honnan tudja, hogy tényleg van ez a tervező. És én erre azt szoktam mondani, hogy jó, hát akkor nézd meg ott azt az autót. Elhiszed, hogy van egy tervezője? Hát, elhiszem. Látod, hogy itt van a tervezője, hiszen előtted látod? Hát, nem látom. Akkor? Most attól, hogy nem látjuk a tervezőt, még ott van az autó, és működik is az autó, és nagyon szépen tervezetten működik, bár nem olyan tökéletesen, mint a világ, mert hamarabb, sokkal hamarabb el fog romlani, de még mindig az van, hogy az autó az működik, és teljesen egyértelmű, hogy van egy tervezője. Látjuk, nem látjuk, az teljesen egyértelmű, hogy az valaki megtervezte. Tehát, hogy most nincs transzcendentális látásunk, ha nem, valaki nem önmegvalósított, akkor nem fogja látni Istent, vagy lehet, hogy nem fogja belül tapasztalni, hogy létezik egy Isten energia, vagy nem fog tapasztalni olyan kapcsolatot Istennel, amit szerencsére a bakták elkezdenek megtapasztalni, amit gyakorolni kezdik komolyabban a Krisna tudatot. De hogyha valaki nem gyakorolja ezt, akkor nem tapasztalja ezt a kapcsolatot, nincs az, és ha nincs az a tapasztalat, akkor kételkedhet. De még mindig, hogyha kételkedik is, el kell ismernie azt, hogy a világ tervezete és kell, hogy legyen egy tervezője. És hogyha volt tervezője, akkor, hogyha Isten létezik, ugye, akkor az azt jelenti, hogy adott ehhez a világhoz használva egy utasítást is. Tehát, hogyha feltételezzük, hogy Isten nem csak, hogy nagyon nagy tudású, és hogy nagyon, nagyon nagy hatalma van, hanem feltételezzük, hogy jó indulatú is, és hogy nem hagyja magára az emberiséget ugye, a tudatlanságában. Tehát ebből következik, hogyha megteremtette ezt a világot valamilyen célval az emberiség számára, akkor adott a világhoz használati utasítást. És hogyha valaki körülnéz a világban, hogy akkor mi lehet ez a használati utasítás, mi az az ősi tudás, ami régről származik, amit Isten már régen odaadott nekünk, akkor láthatjuk, hogy, hogy a különböző kultúrák közül teljesen egyértelműen az indiai védikus kultúra az, ami a legtöbb tudást tartalmazza, a legrégebbi, maguk a történészek is felismerik, hogy a legrégebbi ilyenfajta kultúrája, vallásos kultúrája az emberiségben. Maguk a történészek elismerik, hogy a buddhizmus később keletkezett, a mohamedán vallásról tudjuk, hogy később keletkezett, a kereszténység később keletkezett. Ezt még maguk a történészek, az utolsók is elismerik, hogy, hogy az indiai kultúra az a legősibb, az nyúlik legtávolabbra vissza. És akkor ugyanakkor meg tapasztaljuk is, hogy a legnagyobb tudást adja, és a leginkább leigazolható tudást adja. Az a része, amit nem lehet könnyen igazolni, ugye ez a lelki része, a tudásnak a lelki része, az anyagi része az könnyen visszaigazolható, amit mondtam, asztrológia, ajurvéda, stb. Egészség és életmód, az könnyen tapasztalható, vagy könnyen visszaigazolható anyagi módszerekkel is. A lelki része az, hogy miért születtünk meg, hogy kicsoda istenként vagyunk, mi valójában egy örök lélek vagyunk, és Istennel van egy kapcsolatunk, az nem lehet egyszerűen anyagi módszerrel tapasztalni. De ha valaki elkezd komolyan követni hiteles lelki folyamatot, akkor viszont azt is megtapasztalja. És akkor arra nézve is kialakul egy biztos tudás. És akkor ez, hát is mondhatjuk, hogy tudás, hogy ez már nem egyszerűen csak egy hit, hanem egy olyan fajta hit, aminek a tudás az alapja. Jó, igazából így szerettem volna mondani. Hát 9:30 elmúlt, úgyhogy most ne kérdezzünk semmit, és ne fűzzünk hozzá semmit ehhez, amit elmondtam. Még felolvasom a tegnap a szankészen eredményeket. Sola Prabhupád ki, Jai! Egy óra Prémanandé.
Hari.
Jai!